Sziasztok, ez itt a Szemüveget a Flórának című podcast, Németh Danival és Csatári Flórával, és ezennel ünnepélyesen bejelentem, hogy megkezdjük a második évadját ennek a Márta Bence kollégánk által csak szociológiai kísérletnek becézett bárminek, ami, hát most nem néztem utána, de nagyjából egy éve indult, és azt kíséreli meg, hogy nekem, Flórának megtanítsa a focit nézni, ha lehet, akkor egy kicsit szeretni is. És hát ennek a rögös útján már egy jó 3/4 évet haladtunk, mert hogy volt egy nyári szünetünk is. A hatalmas rajongói táborunktól ezúton is elnézést kérünk, hogy néhány hétig nélkülünk kellett, hogy tengessék az életüket. De hát most már visszatértünk, ami sok dolgot jelent, többek közt azt, hogy az én életembe visszatért a foci egy ilyen súlyos, többhetes megvonás után. Arra gondoltam, hogy először azoknak a kedvéért, akik mondjuk most csatlakoznának hozzánk, meséljük már el egy néhány mondatban, hogy mi történt velünk az első évad során. Úgyhogy, Dani, nem tudom, hogy lenne bármi, amit kiemelnél, ami szerinted fontos, hogy tudjanak a hallgatók.
Hát, sziasztok, először is. Aki esetleg nem hallgatta volna az első évadot, egyrészt nyilván pótolja, de mert ilyen formátum az, ahol a második évaddal kezdjük, ahelyett, hogy ledarálnánk utána a más, tehát sose csinálunk, hogy a másodikkal kezdjük, vagy nem tudom, csináltál mondjuk sorozatnézésnél ilyet? Vagy?
Hát nem, de mondjuk az én sorozatnézési szokásaimat ne keverjük okay, ide.
De lényeg az, hogy le lehet darálni nagyon-nagyon gyorsan, röpke, mennyi is volt? 20-25 adás volt azért, igen. Szóval egy napra már lemondható nagyjából az eddig felmerült hanganyag, ennyit áldoztunk eddig rá. Nagyjából úgy nézett ki az eddigi leosztás, hogy én feladtam mérkőzéseket, és Flóra elmondta, hogy ez miért nem volt jó, és milyen szempontból volt nézhetetlen.
Bajos rágalom.
Talán 2-3 alkalommal jutottunk el odáig, hogy elismerted, hogy hát elképzelhető, hogy ez valakinek szórakoztató volt. Na, kicsit túlzok, de nagyjából azért hát addig sikerült eljutnunk, hogy volt már olyan mérkőzés, amire azt mondtad, hogy voltak olyan részei, aminél nem unatkoztál, és talán ebben állapodtunk meg, hogy ez egészen jó előrelépés az a kezdeti.
Volt olyan mérkőzés, amire azt mondtam, és az ráadásul valahol még decemberben volt, ugye, hogy egy teljesen elveszhető mérkőzés volt, szóval voltak kivételek, de inkább mondjuk azt, hogy igen, a formátum az úgy nézett ki, hogy hétről hétre megnézetett velem Dani, foci azért ő, kiváló kollégám egy mérkőzést, és utána ültünk le és beszéltünk róla. Nyilvánvalóan nem csak a meccsről konkrétan, vagy arról, amit az adott játék héten láttunk, arról beszéltünk, hanem általában azért a foci története és tágabb kontextusa is képbe került. Voltak olyan általános témák, amiket ilyen okító jelleggel körbejártunk, hogy tudjam azt, hogy mit nézek, és ne csak nézek ki a fejemből, illetve minden adásban igyekeztünk aktuális hírekkel is foglalkozni. Szerintem ez a formátum nagyjából meg fog maradni, aztán, hogyha mégsem, akkor majd szólunk. Viszont, ami még így a multidézés kapcsán eszembe jutott, az előző évadot nagyjából ott hagytuk abba, hogy én elmondtam, hogy éltem meg az első évet, szóval, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy ténylegesen mennyit haladtam, onnan indultam, hogy nem vagyok hajlandó megnézni focit, ha csak nem muszáj, és nyilván azért a munkám miatt időnként muszáj volt, és odáig jutottam el, hogy nem vagyok hajlandó megnézni focit, ha csak nem muszáj, de nem mindig szenvedek tőle, ha már nézem. Viszont, Dani nem mondta el szerintem a tavalyi év végén, hogy számára milyen volt ez a dolog, mert hogy arra reflektált, hogy látja az én utamat, mennyire büszke a saját teljesítményére, stb. Stb. Viszont azon gondolkoztam idefelé jövet, hogy a te foci nézési szokásaidon változtatott-e valamit a podcast? Akkor, amikor mondjuk olyan meccset néztél, amit tudtad, hogy nekem is végig kell szenvednem, akkor láttál-e benne valami mást, vagy gondolkoztál-e rajta másképp azért, mert hogy létrejött ez a fantasztikus podcast.
Hát illene szerintem ilyen felvezetés után azt mondani, hogy igen, de nem nagyon változott meg maximum annyiban, hogy ha esetleg volt olyan mérkőzés, amit egyébként nem biztos, hogy megnéztem volna, például német bajnokikat szinte sosem nézek. Még akkor sem, hogyha nagy rangadó van, pedig tudom, hogy ezt illene, de valahogy sosem vonzott igazából a német foci, és tavaly néztünk német focit. De azon kívül igazából nem. talán mondjuk volt egy-két olyan jelenet, amikor úgy arra gondolta, hogy na, hát azért ez csak tetszett Flórának
is. És aztán újra és újra csalódtál.
Aztán elmondtad, hogy nem, de akkor abban a pillanatban még úgy tűnt, hogy ez egy jó jelölt arra, hogy bekerüljön egy top listádra is, akár a valaha látott meccseim között.
Hát sajnálom, hogy ilyen sűrűn csalódást okoztam neked, na de szerintem ne húzzuk tovább az időt, mondjuk el akkor, hogy mit néztünk ezen a héten, vagy hát múlt hét végén. Mindegy, ezek az időhatározók ilyen általában furcsán röpködnek itt a...
Igen.
Mert ugye egyszer megnézzük a meccset, aztán felvesszük, és amikor felvesszük, általában még fogalmunk sincs arról, hogy ti mikor fogjátok tudni hallgatni.
De most még egészen friss az élmény, legalábbis nekünk, és aztán meglátjuk, hogy mikor kerül ki. Tottenham Liverpool mérkőzést néztük meg, ami ugye tavaly 4-1-re zárult, tehát nem nagyon simán megnyerte azt a mérkőzést, és aztán utána milyen felemás érzésekkel fejezték be egymáshoz viszonyítva a szezont. Ugye a Liverpool nagyon beerősített a szezon végére, tehát nem pedig egy picit
elfogyott.
Leszakadt. Hát igen, de mondjuk azért az várható volt, hogy ők inkább a negyedik helyért lesznek harcban, nagyjából most is hasonló leosztást. Azt leszámítva, hogy azért a Liverpool nagyon sokat erősödött a nyáron. Egyrészt most már azért Salahnak is volt egy éve beépülni ebbe a csapatba, és lehet, hogy összességében elmondható a tavalyi szezon alapján, hogy ez egészen jól sikerült. Szóval az a támadó trió az már kész van, nyáron igazoltak egy csomó új játékost, nem is rossz játékosokat, és a védelem, ami nagyon hosszú időn keresztül a leggyengébb pontját jelentette a Liverpoolnak, azt sikerült egy... Hát, új játékos nem nagyon igazoltak oda, de egyre inkább összeállni látszik, ez már a tavalyi szezon második felében is érződött, és igazoltak kapust. Ez a BL döntőt követően egy elég fontos
hír,
igen, és azóta egyébként neki is volt egy elég nagy bakia, mert hogy brazil kapushoz méltóan megpróbált megcsinálni egy olyan cselt, amit igazából abban a szituációban még egy középpályásnak is hát elég nagy pofátlanság lett volna, abban az esetben is, ha meg tudja csinálni. Na neki ez nem jött össze, úgyhogy ebből kapott egy gólt a Liverpool, de ezt leszámítva azért az egy elég jelentős előrelépés lesz azon a poszton, úgyhogy most nem is igazán érzem, vagy nem is nagyon tudnék rámutatni hiány posztra a Liverpoolnál, mert a keret mélységével is sokkal jobban állnak, mint tavaly ilyenkor.
Ahhoz képest, hogy azt hiszem, hogy a kérdés az csak az volt, hogy melyik meccset néztük ezen a héten,
felvezetem
eléggé fejest ugrottunk itt a mélyébe, viszont tök kíváncsi vagyok arra, hogy miért ezt a meccset adtad fel nekem. Nyilvánvalóan tudom a rövid választ, hogy ez tűnt a játék héten a legizgalmasabbnak, de hogy azért mégiscsak van mögöttünk már ez meg az, nézettél velem sok mindent, és azért a Liverpool visszatér. Némi pressziót érzek abban, hogy te szeretnéd velem megkedveltetni az angol focit.
Én kurvára utálom a Liverpoolt egyébként, ez elmúlik.
És az angol foci is már kedvenced.
Kezdek megbarátkozni vele. Tehát az angol focinak volt egy ilyen időszaka, az erről már meséltem is, amikor számomra értelmezhetetlen volt, hogy jó, futnak, de nekem mindenféle elképzelés nélkülinek tűnt az, hogy rúgdassák a két 15-ös között a labdát, és rohan. Szóval értem az iram, meg sok szempontból
látványosabb volt. Sokak számára az egész foci amúgy ilyennek tűnik, csak mondom.
Aha, jó. Ez nem fűznék semmit. Ki látott olasz focit, az tudja, hogy ott...
Igen, pont ezt a kiegészítést nincsenek. Akartam hozzátenni, hogy ez általában így nézett ki az én fejemben a foci kivéve, amikor olasz foci volt, mert ez akkor
a
kapu előtt posszolgatnak, és még csak szaladni sem szaladnak.
Hát mondom, mert ez a türelemjáték, ha megvárod, még az ellenfél hibázik. Klasszik olasz foci.
Na jó, szóval, de hogy nem szereted a Liverpoolt, de...
Nem különösebben szeretem, ez csak azért, hogy bármiféle nyomást helyeznék rád, vicc. Tehát, az angol focit se, az se a szívem csücske, de most már mondom, megbarátkozom vele, hogy rájöttek az angolok, hogy azért ezt sokkal jobban tudják játszani más országokban ezt a sportágat, és
nem szégyen tőlük tanulni.
Igen, igyekeznek importálni edzőket. Edzőfronton egyébként nagyon izgalmas jelenleg a Premier League. Ugye van Klopp, a németes gegenpressinggel, van Guardiola passzjáték orvérzésig, van Maurizio Sarri, akit nagyon fogunk szeretni idén a Chelsea-nél, és ugyanezt a játékot képviseli. Ugye az Arsenalnál volt egy edzőváltás, Marci meg fog ölni ezért, vagy a Takács Marci kollégánk meg fog ölni ezért, hogy nem tudom pontosan a számot, de nagyon-nagyon hosszú idő után Wenger felállt a kispadról, és Unai Emery vette át a helyét, aki megint egy ilyen spanyolos iskolát hoz, de ezért nem ilyen klasszikus labdatartós erényekkel, hanem sokkal inkább kontrajáték, letámadás, az is egy izgalmas dolog lehet, hogyha összeáll. És ott van ugye Pochettino, aki már az előző években is bizonyított, meg Mourinho, akit most egyelőre nem kommentálnék, meglátjuk, hogy harmadik évében mire lesz képes. Általában a harmadik éve az mindenhol gyengébb, mint az előző, vagy az egy évvel korábbi. De hogy ilyen szempontból ez egy izgalmas bajnokság, és ezért gondolom azt, hogy egyre inkább élvezhető az angol foci, vagy számomra ezért válik egyre élvezhetőbbé, annál is inkább, mert hogy annyiféle stílusban játszanak most, hogy azt mindig érdemes nézni, hogy aktuálisan melyik stílus kerekedik fölül. Nem mondjuk, hogyha az angol bajnokságot nézzük, ahol volt a Leicester City-nek a bajnoki címe, akik mondjuk olyan átlagban 30%-os labdabirtoklással lettek bajnokok, aztán Conte-nak a háromvédős rendszere, ami hát az angolok szerintem néztek rá, mint Borjú az új kapura, hogy ez mégis mi akar lenni, bár próbálkoztak mások is háromvédős rendszerrel korábban, de valahogy nem jött be, akkor igen, tavaly meg ugye abszolút ilyen Guardiola-féle agymenés nyert, idén lehet, hogy a Liverpool megnyeri Premier League-et, amire még sosem volt példa. Szóval izgalmas, és hát egyrészt az angol focival kapcsolatban korábban is pozitívan nyilatkoztál.
Igen, kicsitelenül többször megállapításra került az előző évadban, részben tőlem, részben Danitól, részben pedig a kiváló kollégáinktól, akik hajlandóak voltak vendégeskedni ebben a kísérletben.
Bocsánat, a presszió az fordítva érvényes, hogy finoman jelezted, hogy te angol focit szeretnél nézni, vagy inkább
értem,
az angol
szóval focit. Ez most már az én
igen, úgyhogy gondoltam, akkor kedveskednék egy igazi rangodó, vagy egyébként fogunk idén nézni másodosztályú angol mérkőzést is, ami tudom, hogy Márta Bence kollégánk már tavaly javasolt, hogy egy ilyen két kőegyszerű 4-4-2-t játszó angol csapatot, vagy ilyen másodosztályú csapatot mutassak már meg, ami kétségtelen egy érdekes élmény lett volna, de még itt a szezon első felében valamikor egy Leeds United mérkőzést meg kellene néznünk, mert Bielsa, akit majd megmutatom a videót, a Digisporton eléggé lehortak, hogy nincsenek eredményei, meg ilyenek, ami egyébként igaz, de közben a 21. századi labdarúgást alapjában megváltoztatta, meg az imént felsorolt edzők közül mondjuk egy ötöt inspirált a saját játékában, tehát ezért egy elég jelentős.
Nehéz volna eltagadni, azt mondod, a hatását.
Igen, meg neki mindig az van, hogy ugye annyira intenzív letámadást követel meg a csapataitól, hogy a szezon végére mindig kifulladnak, a második szezonnál meg kb. Állni se tudnak a lábukon, de az elején mindig nagyon látványos és izgalmas, amit csinálnak, úgyhogy ezt még meg fogjuk nézni. De a rövid és tömör válaszom ez lenne azzal kapcsolatban, hogy miért ezt a mérkőzést választottam.
Dani, magadhoz képest is nagyon szószátyár vagy, úgyhogy lehet, hogy több
rég
kérdést nem is teszek
rég
fel.
Volt podcast.
Ennyire fölgyülem lett benned a mondani való. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt ez a találkozó. Időnként szoktuk pontozni is, aztán van, hogy elfelejtjük. Arra gondoltam, hogy most, ha már eszembe jutott, akkor kezdjük ezzel. Te hogy értékelnéd az általunk látott Tottenham-Liverpool meccset?
A Tottenham miatt egy 6-ost adnék, mert a fáradtságra majd 10-es
skálán, csak hogy mindenkinek világos legyen.
Egy fontos szempont, hogy hányos kellen. Szóval igen, 6-osra értékelném, mert a Tottenham nem igazán tűnt, legalábbis ez alapján, a mérkőzés alapján, igazi dobogó esélyes csapatnak. Ami persze részben a fáradtság miatt van, de erről majd beszélhetünk bővebben is, illetve hát én gondoltam, hogy beszéljünk róla bővebben is, mert ezért mégiscsak a világbajnokság után vagyunk. De ez nagyon-nagyon simán megnyerte a Liverpool, és hát a vége felé volt azért egy-két helyzet a Tottenhamnek, de igazságtalan lett volna szerintem, hogyha egyenlítenek. A Liverpool-on meg ugye az a helyzet, hogy majdhogy nem így félgőzzel is, ami persze túlzás, csak szezon elejé formával együtt is ég maga biztosan hozták ezt a találkozót. A Tottenhamtől kicsit többet vártam. Jó, mondjuk nem voltak is sérültjék, vagy voltak hiányzók a csapatból, ami nehezíti nyilván a helyzetet, de ettől függetlenül azért egy kicsit talán többet lehetett volna várni ettől a mérkőzéstől. De hogy láttad?
Abszolút egyetértek. Nyilvánvalóan sokkal könnyebb máshogy erre válaszolni, főleg akkor, hogyha valakit megkérdezünk, aki elvileg ért is a dologhoz, és mi magunk pedig olyanok vagyunk, akik bevallottan laikusként tekintünk a focira. Szóval, hogy én is 6-ost adtam volna rá. Voltak helyzetei a tetelemnek, de valahol szerintem még az első fél időben én angol kommentárral néztem, ez is visszatérő téma, de nincs tévém, úgyhogy...
Én orosszal, szerintem te nyertél.
Streamelni szoktam a mérkőzéseket, amiket nézünk általában, és az angol kommentátor mondta azt, mondom, szerintem még valahol az első fél időben, hogy igazából minden Tottenham helyzet olyan, mintha csak fél helyzet lenne. Uh-huh. Tehát, hogy látta az ember, hogy úgy közelednek a kaphoz, és valahogy mégsem érezte azt, hogy ez veszélyes. Nem tudom ennél szakszerűbben megfogalmazni.
Teljesen szakszerűen de... fogalmaztad meg, bár ilyen értelmes mondatokat hallanánk egy fél idei elemzés során, igen.
De hogy nyilvánvalóan ez így nagyon meg tudja ölni a hangulatot, és igazából szerintem ez az egész dologhoz az is hozzájön, hogy bár a Liverpoolnak ilyen szépen kidolgozott helyzetei voltak, valahogy a góljaik nagyon csúnyákra sikeredtek. És én erre általában érzékeny vagyok, nem azt mondom, hogy díjnyertes gólokat szeretek csak nézni, vagy ilyesmi, de hogy valahogy olyan furcsa volt, lehet, hogy ez az, amire te azt mondtad, hogy szezon elejé formával, vagy félgőzzel is tudtak nyerni, meg szerintem mondjuk egy pártatlan néző az azt érezhette, hogy megérdemelte igazából mind a két gólt a Liverpool, de hogy mind a kettő egy olyan szituációban született, hogy így járt a labda, és aztán az Isten tudja valahogy bekerült rá, de ugye egyszer a gólbíró, vagy hogy hívják ezt a rendszert, igen, is kellett ahhoz, hogy eldőljön, ami nagyon szép, mert én szerintem még sosem láttam ilyen teniszbeli challenge-hez hasonlóan borzasztó, igényesen megvizualizált gólbírót működni, úgyhogy most már ezen is túl vagyok legalább.
Az nagyon vicces volt a legelején, amikor bevezették még a gólbírót, és mert talán az egyik első mérkőzést láttam, amin alkalmazták a technológiát, közelében nem volt a gólvonalnak a labda, de megmutatták, hogy mennyivel volt bent a labda. Nagyjából egy ilyen 2 méterrel, tehát teljesen indokolatlan volt megmutatni a videóbíró, illetve nem a videóbíró, hanem a gólvonal technológia segítségével, hogy mennyivel volt bent, de ezért így rávilágítottak, hogy most már miért is tudunk, tessék.
Jó, hát minden eszközt fel kell avatni egyszer. Viszont visszatérve még arra, hogy általában mi volt a benyomásom a mérkőzés kapcsolatban, vagy a mérkőzéssel kapcsolatban, az jutott eszembe, hogy ugye van ez a mondás, hogy biciklizni nem lehet elfelejteni, hát focit nézni el lehet felejteni, vagy legalábbis nekem most ez a meccs nagyon-nagyon hosszú volt. És nem tudom, hogy ez annak köszönhető elsősorban, hogy tényleg így a nyári foci VB-s dömping óta nem igazán láttam foci meccset. És egyszerűen elszoktam attól, hogy 90 percet végig kell ülnöm, és jobbára nem csinálhatok közben semmi mást, amit Szántó Petra kollégánk az előző évadban már sérelmeztünk, hogy a foci azért nem ideális a multitaskingot előszeretettel űző nők számára, mert hogy nem jó a játékritmus arra, hogy közben bármi más csinálhass, közben pedig úgy érezzük, hogy annyiszor nem jutalmazza ezt látványos és eredményes akciókkal, mint amilyen hosszú időt kell rászánni.
Hogy ez abszolút nem igaz. Például nagyon jól lehet foci meccs közben statisztikákat böngészni, vagy Szóval akkor ő alakította a legtöbb helyzetet a mérkőzésen, azért az már úgy valami. Én egyébként az egyik ilyen visszatérő, hát nem is, hát hobbinak azért nem nevezném, de meccsek közötti tevékenység, ahogy szoktam azért kommenteket olvasgatni meccsek közben, és elő-elő jönnek, hogy fú, hát több labdát adott el, mint az Adidas. És akkor ilyenkor jó felcsapni a statisztikát, hogy tényleg úgy van, hogy minden második labdája ellenfélhez megy, vagy csak mondjuk úgy tűnik, és általában azért az jön ki, hogy csak inkább úgy tűnik, mert teljesen vállalható adatok szoktak kijönni, és nagyon ritka az, amikor beletrafálnak így az alapján, amit láttunk, de mindenképp közvetítés ilyen szempontból csalóka is lehet akár, vagy úgy arra gondoltam, hogy talán az lehet az oka, hogy amikor mondjuk a kapu előtt van a labda, akkor jobban figyelsz a játékosok mozgására, és ott nyilván több hiba van, tehát többször feltűnik, hogyha rossz emberhez passzol.
Ez egy érdekes csak egy elmélet.
Közben az előtte lévő 10 passz nem tűnik fel, csak mindig az az egy, ami egyébként fontos lenne, mert nyilván az utolsó passzok azok eléggé hangsúlyosak ebben a sportágban, de mindig csak az az egy kerül előtérbe, hogy hát már megint nem sikerült.
Na jó, szóval visszatérve a mérkőzésre, 90-95 percnyi foci így nekem sok volt elsőre, de hát majd biztos ebbe is belejövök, meg aztán remélem, hogy látunk szebb gólokat is. Te mit gondolsz a gólokról? Azt mondtad, hogy az eredményt azt igazságosnak érzed, vagy legalábbis igazságtalannak érezted volna, hogyha mondjuk a hosszabbításban, amikor így magára talált egy kicsit jobban a nem, akkor hirtelen még valahol elcsípett volna egy helyzetet, amiből sikerül gólt szerezni. De mit gondoltál mondjuk a Liverpoolnak a góljairól?
Igazából vannak ilyen mérkőzések, amikor nem a legnagyobb helyzetedből lövöd a gólokat, és hát most ez tipikusan ez volt, mert azért ezt nem mondanám, hogy a Liverpool játéka rossz lett volna, egy csomó helyzetük volt, ami vagy picivel ment mellé, fölé, vagy a kapus védett nagyot, és aztán persze menet, hát ilyenkor kétféle közhelyet szokás mondani, vagy ez, hogy valahogy beszerencsétlenkednek egyet a valami teljesen random szituációból, és az ellenfél védelmének hathatós közreműködésével, vagy az van, hogy megbüntetik őket valami szintén hasonlóan furcsa szituáció után. Most azért jól jött ki ebből a Liverpool, de például Salahnak több lehetősége is lett volna, és akkor már is eljutunk egy érdekes statisztikáig, hogy Salahnak az idei szezonban 5 nagy helyzete volt, szerinted ebből hány gólt szerzett? Tavaly nagyjából olyan 50%-os hatékonysággal értékesített a nagy helyzeteit.
Hát mondjuk az alapján, amit láttunk, itt ugye egyet se, szóval gondolom, hogy mondjuk egyet max.
Egyet, igen.
Egyre jó vagyok, autóznom kéne.
Így van, de nem ő az egyetlen olyan nagy nevű csatár, akinek nem nagyon megy. Harry Kane-nek 4-ből 0 a mérlege, de Manchester City is Gabriel Jesusnak, akinek kifejezetten azt szokták mondani, hogy a befejezés az erősségének egy nagyon erős 5-per 0-ja van. Úgyhogy ebből is látszódnak még a szezon elejé formák, vagy el van átkozva, igen, illetve hát azért vannak a Premier League-nek olyan játékosai is, mint például Mitrovic.
A szezon elejé formára, vagy amikor szezon elejé formáról beszélsz, bocs, így közbevágtam, akkor alapvetően ez egy általános dolog, és mondjuk minden szezonra igaz, vagy most azért a speciálisabb helyzet úgyis, mint világbajnokság a nyáron, ami gyakorlatilag megrövidítette a pihenő, meg relaxáló, regenerálódó idejét a játékosoknak. Szóval, hogy mennyire van köze ahhoz, hogy most VB évben vagyunk?
A VB-nek nyilván van köze hozzá, pláne mondjuk azoknál a játékosoknál, akik 2018. szeptemberig lejátszottak mondjuk 60 meccset az évben, ami azért elég komoly terhelésnek számít, és mondjuk a VB után a Premier League játékosok szívták meg nagyon, mert nekik tényleg nem volt szezonjuk gyakorlatilag. Egyrészt nagyon sok angol játékos volt valamilyen oknál fogva kint a világbajnokság véghajrájában, és a Premier League kezdődik a leghamarabb a top bajnokságok közül. És nem akarok hülyeséget mondani, de augusztus elején az már elindul. És úgy nagyjából van egy szűk egyhetes, vagy ilyen kéthetes időszak a játékosoknak pihenni, és utána már ugyanúgy visszatérnek az edzésekhez a darálóba, ez nyilván nem elég a pihenésre. Ezt a magyar bajnokság kapcsán is nagyon sokszor elmondták már azok, akik tényleg értenek hozzá, valamiért az MLS még mindig nem gondolt arra, hogy változtasson ezen, hogy véget ér a magyar bajnokság valamikor ott a nyár vége felé, és nyár közepén már mennek a selejtezők, tehát gyakorlatilag nincs holt szezon, jó, nyilván azért a magyar bajnokságnak a terhelése nem olyan nagy,
nem mint a Premier League-ével, ezt akartam jelezni.
De ettől függetlenül azért az számít, hogy mennyire vagy edzett állapotban, és nyilván, hogyha ilyen nagyon rövid a holt szezon, akkor az befolyásolhatja a teljesítményt. Szóval itt is van egy ilyen része a dolognak, viszont ami nagyon érdekes, hogy játékosoktól függ, hogy ki szezonnak melyik időszakában teljesít gyengébben.
Mármint, hogy ez ilyen személyiség típusú.
Abszolút, abszolút. Illetve hát nyilván attól is, hogy hogyan időzítik a formát, vagy mikor esik vissza, és általában mindig ugyanazokban a hónapokban esik vissza. Ronaldo például hagyományosan gyengén indítja a szezont, ezért sem nagyon kellett nagy ügyet csinálni abból, hogy nem nagyon szerzett az első három mérkőzésen gólt a Juve színeiben, mert hogy neki történelmi távlatokban tekintve is, az az augusztus közepe, szeptember eleje a leggyengébb a pályafutása során, viszont a szezon legfontosabb részében, májusban, meg a legerősebb.
Pírozik.
Igen, de most így nem akarok fejből nagy hülyeségeket mondani, Agüero-nak például télen van egy visszaesése talán, Lukaku-nak március környékén, de minden játékosnak, és ugye a Sky Sportsnak volt egy ilyen elemző cikke, minden játékosnak végvették, vagy minden top játékosnak végvették, hogy mikor esik vissza a teljesítményük, és mikor a legerősebb. És hát mindenkinek találtak egy olyan hónapot, ahol általában visszaesik a játékuk. És ugye Harry Kane kapcsán vették elő ezt az egészet, ugyanis neki augusztusban egészen 2018-ig nem volt gólja. Úgyhogy most már talán...
Szerencsére egy rövid pályafutásról beszélünk.
Hát igen, de mondjuk tekintve, hogy neki azért, ha tényleg formában lendül és nem sérül meg, akkor meccsenként ugye azért ver egy gólt átlagban. Elég kiugró statisztika az, hogy mondjuk 12 meccsen 0 gól augusztusból. Tehát nyilván ez nem véletlen, mondjuk idén megtörte ezt a sorozatot, úgyhogy most már 14 meccsen van egy gólja. Sokkal-sokkal erősebb a statisztikája, de a lényeg, hogy azért a játékosoknál ez ingadozó, és például Salah nagyon hasonlóan kezdte a tavalyi szezont is. Azt hiszem 5 meccs után 2 góllal és 1 gólpasszal állt, mint most, és aztán utána lendült igazából bele, úgyhogy valószínűleg ő is bele fog jönni majd, csak kell egy kis idő.
Ehhez hirtelen nehéz bármit hozzátenni. Én nem vagyok ennyire felkészült senkinek a havi lebontású statisztikáiban. Viszont ami feltűnt a mérkőzésen, az, hogy Klopp nem igazán tűnt elégedetnek a teljesítménnyel, és persze nem mint, hogyha azt akarnám éreztetni, hogy én valaha is láttam őt kifejezetten elégedetnek, mert hogy azt nem mondanám, de hogy rajta azért úgy látszik általában, hogy milyen érzelmei vannak a mérkőzés során, és most inkább tűnt dühösnek, mint elégedetnek.
Szerintem ilyen frusztrált az, hogy a csapat nem nagyon szerzett gólokat a kialakított helyzetekből. Meg azért, hogyha azt nézzük, akkor a Liverpool nem játszott a tudásához közel, de sokkal-sokkal több van ebben a csapatban. De tekintve, hogy tényleg nagyon a szezon elején járunk, ha nem sérülnek meg a kulcsemberek, akkor ez a csapat ugyanúgy toppon lesz a PL-ben is, és a bajnokságban pedig nem mondom, hogy a legnagyobb esélyesek, mert nyilván a Manchester City megérdemli azt a tiszteletet egy rekordszezon után, 100 pontos szezon után, hogy még a legesélyesebb csapatként hivatkozzunk rájuk, de Liverpool nagyon erősített, úgyhogy
igazából... Egyébként is a Premier League-ben annyira nem sűrű a címvédés.
Hát utoljára Manchester Unitednek sikerült még Ferguson alatt. Úgyhogy igen, a Premier League ilyen szempontból kicsit hasonlít az NFL-re, hogy nagyon nehéz címet védeni, vagy egyre inkább igaz az a Premier League-re.
Elsősorban azért, mert oda összpontosul mondjuk az európai per világ elit, mármint, hogy játékosokra, edzőkre, szakemberekre, tehát hogy most így tágabban értve, vagy sok ott a pénz, nagy a presztízs.
Ez azért nehéz kérdés, mert az előző években több olyan bajnok is volt, például a Chelsea vagy a Leicester City, amelyik azzal tudott nagy előnybe kerülni a többi csapathoz képest, hogy egy sorozatra fókuszált. Még a többiek játszottak BL-t, meg mondjuk ráhajtottak kisebb kupákra is, addig a Leicester City ez mindenhonnan kizúgott nagyon hamar a BL-ből, ugye nem is indult a Chelsea-nél. Ezt nem akarok hülyeséget mondani, de úgy rémlik, hogy ők se nagyon mentek hosszan a kupasorozatokban, és ugye nemzetközi kupában meg nem indultak. Az elég nagy előny a többi csapathoz képest. A Manchester City-nek a bajnoki címe meg tulajdonképpen a játékos állomány a tekintve papírforma volt a tavalyi szezonban. Tehát az, hogy a csapatok hogyan erősítenek, meg éppen van-e mondjuk egy olyan top csapat, amelyik nem koncentrál a nemzetközi kupaporondra, az ezeket befolyásolhatja. Úgyhogy igazából nem tudom, hogy ilyen általánosokat meg tudunk-e fogalmazni, hogy miért ciklikusabb, mint mondjuk az olasz vagy a német foci, ahol a következő két évtizedben még a Juventus és a Bayern megnyert 15
bajnoki címet. Nyilván elsősorban az kell hozzá, hogy ne legyen mondjuk egy vagy két ilyen szuperóriás a top csapatok között, de akkor úgy látszik, hogy ez egy ilyen organikusabb dolog sem, mint az NFL-ben, ha már ezt hoztad példának, ahol ugye kifejezetten igyekeznek szabályokkal előre biztosítani. Azt több-kevesebb sikerrel, erről is sokszor beszéltünk már még ebben a podcastben is, hogy bizonyos nehezítések, perkönnyítések árán kiegyenlítődjön a mezőny. Ugye azért az európai fociban ez nincs. De úgy látszik, hogy van, ahol ez magától is tud működni.
Az angoloknál a pénz visszaosztásban törekszenek az egyenlőségre. Itt van azért különbség, tehát 1,8 az egyhez, vagy valami ilyesmi az aránya annak, amit összességében kapnak a top csapatok, meg az utolsó, de hát, hogyha azt nézed, hogy mondjuk egy olasz, hát szerintem mondjuk negyedik helyezett már nem kap annyit, mint a Premier League kiesője. Egyrészt ugye visszaosztás miatt, még nyilván a Premier League-ből több pénz is folyik be, de az egy elég fontos lépés, vagy gesztus, hogy nem azt mondják, hogy akkor ti hozzátok a legtöbb pénzt, tiétek a háromnegyed része, és a többiek meg csináljátok, amit akartok, hanem visszaosztanak egy csomó pénzt a kis csapatoknak is, és így nagyjából olyan 100 milliós éves bevételt be tudnak hozni a bajnokságból, ami óriási pénz ezen a szinten.
Tessék, megfejtettük, akkor biztos itt van a kutyállása.
Elképzelhető, és egyébként több bajnokságnál is megfigyelhető az, hogy próbálják csökkenteni a szakadékot az elit és a többi csapat között. Nyilván, amíg kevesebb összeget tudnak visszaosztani, addig ez nem lesz egy nagyon látványos dolog, de például az olaszoknál is többet kapnak a kis csapatok a korábbiakhoz képest, tehát mondjuk a 15-20 milliós tehát a tévés bevételekből mondjuk most ez felmett 30-35-ig. Nyilván, miután kevesebb pénzről beszélünk, ezért nem olyan rettenetesen nagy az ugrás, de csökkent a különbség az utóbbi években, és a spanyoloknál is ugyanez a helyzet, ahol meg aztán tényleg majdhogy nem a két nagy elvitte a több mint a felé.
Igen, és ez egyébként érdekes elméleti síkokra terelhetni a beszélgetést, ha hagynánk arról, hogy tulajdonképpen kihozza a pénzt, és hogy mennyire kellenek a kis csapatok, meg hogy elveszíti egy bajnokság a saját értékét akkor, hogyha mondjuk nagyon egyértelmű lesz az, hogy melyik az az egy vagy egy néhány csapat, amelyikről szól. De most itt meggátolom magunkat abban, hogy egy ekkora kitérőt tegyünk, és még visszakanyarodok a mérkőzésre, mert hogy volt még egy fontos történés, vagy esemény, vagy nem tudom, hogy egy ilyen horrorisztikus balesetet azt hogy illik apostrofálni, de hogy volt ez a szembenyúlás dolog, ami forzasztó, hogy nem tudom, én nagyon rosszul viselem mindenféle ilyen sérüléseknek, meg fájdalommal járó történésnek a nézését. Én őszintén szóval ezt nem láttam meccs közben. Nyilvánvalóan azt láttam, hogy ugye le kellett cserélni, de hogy neked meg volt, hogy ott mi történt, mármint meccs közben.
Azt csak a képeken láttam, hogy ennyire mélyen igen, benne volt a szemében. Tehát most is visszanéztem itt a beszélgetés előtt, hogy kíváncsi voltam, hogy most akkor mennyire volt tapló Vertonghen ennél az esetnél, hogy véletlenül vagy belekapott. Inkább úgy láttam, hogy igen, de aztán ezen lehet vitatkozni.
Mármint, hogy tapló volt.
Nem, hogy inkább véletlen volt. Nem tűnt tudatosnak az a mozdulat, vagy hát nem nézett oda. Nem olyan volt, mint Mourinho-nak volt egy emlékezetes ilyen szembőkős jelenete, amikor még a Real Madrid edzője volt, oda ment a Barca másodedzőjéhez, és belenyúlt a szemébe. Na, az tudatos volt. Itt ezt én nem éreztem őszintén szólva annak. Egyébként az angol szurkolókat Twitteren nem értenek velem. Egyet már 8 meccses eltiltást és ilyeneket követelnek Vertonghennek. Meglátjuk, hogy lesz a következménye. De őszintén szólva ez egy ilyen nem tűnt olyan nagyon durvának, csak úgy, mintha épp csak belekapott volna, ami persze nyilván kellemetlen, de...
De előfordul ezért egy futballmérkőzés.
Igen, is. Előfordulhat. Hát, ha szándékos volt, akkor nyilván a 8 meccses eltiltás, ez még lehet, hogy kevés is.
Hát ez ilyeneket szerintem nagyon, igen, nehéz bizonyítani. Viszont az kétségtelen, hogy képeken ugye kimerevítve ez nagyon durván nézett ki.
Igen, és egyébként a képek kicsit csalókák, mert az
tényleg... Néz ki, mint a könnyékig benne lenne.
Az az egyik, tudjuk, hogy a teleobjektív csal, a kerékpáros közvetítések klasszikusa, de nem is erről van szó, hanem hogy a képek alapján úgy néz ki, mintha tényleg nekik azzal a céllal nyúlt volna oda, hogy kibökje Firmino szemét, ami szerintem a mozgóképek alapján nem volt ennyire egyértelmű, sőt, úgy véltem felfedezni, hogy az véletlen volt. Tehát nehéz ebben az ügyben igazságot szolgáltatni, de az jó hír mindenképpen, hogy már aznap megjelent az Instáján egy poszt azzal kapcsolatban, hogy igazából nincsenek problémái, és
lát.
Valószínűleg igen, valószínűleg azért hagyni fog ki néhány mérkőzést, vagy hát ez nem 100%, de előfordulhat, de ez biztos, hogy műtétre például nem szorul, vagy egyelőre tűnik, hogy ez elég olcsón megúszta a képek, hogy is mondjam, hát horrorisztikus jellegét tekintve ez megnyugtató azért.
Na jó, szerintem nagyjából ezek voltak, amikről érdemes volt beszélni.
Gólok kapcsán még egy dolog eszembe jutott, azért Lamelának a találata a legvégén az ütött.
A szép volt, de én csak a Liverpoolnak
igen, a Liverpool beszéltem, ezt hagyjuk, mert ez...
Hogy persze nyilván ez is lehet egy felfogás, hogy alapvetően a Liverpool volt az, aki elég sok helyzetet dolgozott ki ahhoz, hogy hát ha végén olyan helyzetet valamilyenekből, de mégiscsak két gól legyen, és a Tottenhamnél ez meg csak egy ilyen
szépségtapaszt
felvillanás volt, vagy nem tudom. De minden esetre igen, az jól nézett ki. Azt én se sérelmeztem, csak hogy félreértés ne essék. Viszont én most még...
Gyönyörű.
Én még nem találkoztam a héten focis hírekkel, nagyon, vagy hát múlt héten, szóval, hogy aminek igen, aminek most így aktualitása lenne, nem tudom, hogy van-e bármi, ami fontos történés, és szerinted érdemes lenne róla beszélnünk.
Én amúgy arra gondoltam, hogy egy ilyen régebbi történetet osztok meg, persze nem egy újdonság, vagy nem olyan hír, mint amit egyébként szoktunk felhozni, de a Milan egyik korábbi
játékosával,
ezt nagyon sok helyen megírtek, ez nem csak a személyes perverzió miatt alakult így, hogy értesültem róla, de hogy Jürgen Manuelsson, aki sose volt egyébként egy nagy futballista, ezt én csinálom, bocsánat. Szóval sose volt egy nagy futballista, jellemzője leginkább az volt, hogy nagyon sok helyen játszott, és sehol sem jól. Vele készítettek egy interjút, és megkérdezték tőle, hogy ki volt ez a játékos, aki legszórakoztatóbb csapattársa volt ever, és hát hogy nem ő Ibrát mondta, akivel kapcsolatban megosztott egy történetet, hogy hát elkezdte cukkolni Gattuzót, és aki olvasta Pirlo könyvét, vagy legalábbis abból részleteket, azt tudja, hogy ez egy visszatérő hobbi volt a játékosok között, hogy ugrassák Gattuzót, aki ezekre általában ugrott, meg elég hamar fel lehetett húzni.
Általában hamarabb járt el a keze, mint a
szesze. Igen, ilyen guilty pleasure volt a játékosok között, hogy őt húzzák, és hát ugye ez Letán is csinálta, csak aztán utána Gattuzó válaszolt valamit, mint hogy mondta Emmanuel, hogy neki elég nagy szája volt szintén, szóval nem nagyon kellett ilyen egyben félteni, úgyhogy amikor már kicsit Zlatant is felhúzta, akkor Zlatan megfogta a Gattuzót, és berakta egy szemetesbe. És hát nyilván az Gattuzó az nem annyira akart hozzájárulni, de ott volt némi fizikális különbség kettejük között.
Ez pedig, egy szép kép.
Igen, Gattuzó se volt gyenge, nagyjából az egész karrierét a fizikumára építette fel, de azért, amikor egy ilyen majd 2 méteres, 100 kilós csupaizom csávó felemmel, akkor olyan nagyon sok dolgot nem tehetsz, mint próbálsz megkunyászkodni, és minél kényelmesebben elhelyezkedni a kukában.
Hát igen, meg nyilván nem tudom persze, hogy Gattuzó szemében ez mennyire számít, de valószínűleg más-más súlyelestek latba bizonyos játékosoknak a tettei, és nehéz elképzelni azt, hogy Ibra bárhol ne tehetett volna meg majdnem akármit.
Igen, és ugye ezzel kapcsolatban elkezdtem ilyen régebbi történeteket olvasgatni, hogy Gattuso a csapattársak közül elég sokakat elvert, amikor úgy ugratták, de például ilyen, tehát elég durva
már szivatások. Mármint a szónak a fizikai értelmében.
Persze, persze, tehát elég durva szivatások voltak azért, tehát például az olasz válogatott kapcsán elevenítettek fel egy ilyen sztorit, hogy minden, hát kaptak egy nap kimenőt, ő meg úgy döntött, hogy inkább alszik és pihen a, rápihen a következő edzésnapra, a többiek meg úgy döntöttek, hogy inkább isznak egy kicsit. Hát, hogyha már kimenő van, akkor kimenő van. És hát mint...
Hasznosan kell eltölteni a rendelkezésükre álló időt.
Kicsit beboroztak, meg lehet, hogy volt valami más is, és akkor kitalálták, mert nyilván sokadik üvegbor után már jó ötletnek tűnik, hogy minden a megszivatnánk Gattuzót jó. És hát befújtak egy porraloltót a szobájába. Egyébként az is nagyon vicces, hogy leírják, hogy ilyen leopárd mintás pizsamában, meg ilyen kis hajhálóval, vagy nem tudom mi az, amiben hálósipka, vagy mi az, amivel...
Ez minden bizonyal így történt, és nem csak a történet színezéséhez tartozik.
Még áthozó a zsibet kinézve, hogy ilyen őrült, de a lényeg, hogy írták, hogy egy darabig még így eltartott, mire feldolgozta, hogy hol is van, meg mi is történt, de aztán amikor leesett neki, hogy
milyen szituáció,
akkor megérkezett, az, hogy átment egyből vörösbe, beszállt ott minden, és jól elvertem a csapattársakat, akik részt vettek ebben.
De nem, hogy mind a két történet nagyon szép és szórakoztató. Szórakoztatónak nyilván szórakoztató, de mondjuk felvett olyan szintje messzebbre menő kérdéseket, mint például a csapaton belüli dinamikák, meg igen, hát az erőszak, meg a megfélemlítés, szóval, hogy biztosan jó az, hogy felnőtt férfi sportemberek között ilyen nem tudom, kellemesebb szóhasználattal is gimis csínytevéseket idéző dolgokkal kell ezt lemeccselni, és itt most azért használok én erősen kérdőjelező hangot, mert hogy nyilván aztán persze ezek a fajta dolgok melegágyai lehetnek egy csomó minden másnak, és nagyon sokszor nehéz megállapítani, hogy mondjuk meddig tart valami, ami nyilván valakinek a sérelmére elkövetett, mert ez mindig olyan, de mondjuk vicces, meg jópofa dolog, meg aztán hol megy túl azon a határon, amit mondjuk felnőtt embereknek semmiképp nem kéne túllépni, de ideális esetben akár korábban is elkezdhetnénk például a sportoló fiataloknak az oktatását arra, hogy akár máshogy is ki lehet alakítani azt, hogy ki a főnök.
Sok sikerült lerontani a hangulatot.
Bocs, elővettem a tanárnéni fénemet.
De egyébként Ibrának volt egy sokkal kevésbé vidám története is, mert mint egy utólag persze menő, mert hát Zlatáról van szó, de neki például volt egy elég komoly bunyója is az egyik milánói edzésén. Volt a Milánnak egy amerikai válogatott védője, Oguchi Onyewu, akiről hát nagyjából annyit érdemes tudni, hogy a Milánba ingyen igazolt, és egy meccset se játszott tét meccsen. Elég hamar meg is sérült, és a második évét már úgy vállalta, hogy ingyen lejátsza, mert hogy egy másodpercet nem tudott a csapat hasznára lenni, ami szimpatikus dolog, csak összebonyolzott a csapat legjobb játékosával. És azért ő is egy...
Ami kevésbé szimpatikus,
egy eléggé megtermett csávó volt egyébként ő is, szóval úgy méretében ott legalább... Ibra nagyjából a saját csoportjával, igen, volt. Az mellett, ezt tudjuk, hogy ő azért tékvandózik is, mert mint Ibra.
Én nem tudtam, de most sűrűn fologatok, hogy ezen túl, mert én is tudom.
Szóval neki azért van némi harcművészeti tapasztalata is, de az egy elég komoly bunyóra sikeredett kettejük között, és ez csak utólag derült ki, hogy ott abban a bunyóban Ibrának el is tört néhány bordája.
De lehetett a tulajdonos, meg az edző, meg mindenki.
De egyébként az azért, hát így utólag most már így megmosolyogja az ember, de azért Ibra teljesítményén érződött a második felében, hogy úgy nem az igazi, és hát ki a fene gondolta volna, hogy azért, mert a saját csapattársa eltörte edzésen.
A törött bordákkal játszik.
Védő volt. De mindegy, a történet szempontjából igen. Egyébként még egy Ibrás hír, hogy megszerezte az 500. találatát.
Igen, ezzel találkoztam.
Szeretted volna, azt hittem, hogy szeretted volna bedobni. De gondoltam, azt hittem, hogy szeretted is volna bedobni hírek közé.
Ja, igazából most így, ahogy végigfutottam a fejemben a híreket, ez nem villogott, hogy te jó ég, de láttam a címeket, és ugyan videót nem néztem róla, de biztos nagyon szép is
volt. Na, hát az például egy szép gól volt. Bár ha jól láttam, akkor elég rosszul állt a Los Angeles azon a mérkőzésen. Egyelőre a győzelmet azt még nem sikerült el, vagy a győztes mentalitást azt nem sikerült Los Angelesbe költöztetni, de ami késik nem múlik. Egyébként ki voltam tippelj ki az a másik két aktív játékos, akinek most megvan még az 500 karrier gólja.
Hát feltételezem, hogy veszi meg Ronaldo.
Igen, nagyon nehéz ezt kitalálni, igen. Tehát a többiek közelébe sincsenek ezeknek a számoknak, de lényeg,
ez hogy... nyilván részben kor kérdése.
Részben.
Meg persze szerencse, hiszen ehhez egy hosszú, egészséges pályafutás kell jó csapatban, olyan csapattársakkal, akiktől lehet gólpaszt is kapni.
Legyen ez az árszó.
Legyen ez az árszó, ez akkora bölcsesség volt, hogy ehhez nem hiszem, hogy tudnánk hozzátenni. Még többet nagyon köszönjük, hogyha hallgattok minket, ha visszatértetek, akkor extrém köszönjük, hogy már az előző évadban is velünk tartottatok, ha pedig most hallottatok minket először, akkor reméljük, hogy amellett döntötök, hogy folytatjátok, és tartsátok meg jó szokásotokat, és ne higgyetek a Daninak, szerintem a podcast élvezhetőségéből nem fog elvenni semmit, hogyha most kapcsolódtok be, bár nagyon hálásak vagyunk azért, hogyha ilyen szorgalmi házi feladatként visszahallgatjátok időről időre a régi adásainkat is, hiszen nyilvánvalóan azok is fantasztikusak, meg elsősorban a ti kedvetekre gyártjuk őket, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogyha valaki, hát én aztán igazán megértem, hogy rég elmúlt futballmérkőzésekről okolni nem mindig feltétlenül lélekemelő és épületes szórakozás. Sziasztok!
Sziasztok!